más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! Valóságos hisztéria tört ki a NER-en belül, a kormányzati körökön belül szűkebben, amikor Flek Zoltán jogszociológus, jogtudós azt fejtegette egy politikai rendezvényen, hogy ha NER az ellenzék 2026-ban, akkor még mindig nincs semmi megoldva, hiszen a köztársasági elnök, aki nyilvánvaló, hogy a Fidesz legközelebbi embere, élve jelenlegi alkotmányos jogával megteheti, hogy nem a többségi győztes felett kéri föl kormányalakításra, hanem változatlanul a Fidesz, amelyik akkor vélhetően kisebbségben lesz, és ezt nem fogadja majd a parlament, ezt a jelölést. Egyszer nem fogadják, kétszer, harmadszor viszont jogában áll a köztársasági elnöknek feloszlatni a parlamentet és új választást kiérni. Ez nyilvánvaló egy elméleti lehetőség, de olyan reakciót, olyan heves reakciót váltott ki a kormány oldalról, hogy azt kell gondoljuk ilyenkor, hogy valóban volt a forgatókönyvükben, vagy van egy ilyen megoldás. Na ebből fogunk ma kiindulni, és egy kicsit messzebbre kalandozunk, a jogállam, a magyar jogállam helyzetéről is képet adunk.
Más részről. Az első vendég.
Flek Zoltán, természetesen, szervusz, köszönöm, hogy itt vagy. Sziasztok. Fel vagy már jelentett több fórumon, ugye?
Hát,
még BTK-t is emlegetett valaki,
hát,
hogy...
Persze, hát megszületett egy feljelentés a úgynevezett szuverenitásvédelmi sóhivatalnak a vezetője. Egy teljesen formális feljelentés, föl is rakta a honlapjukra. Tehát...
És mi a feljelentésnek a tárgya, hogy te neki mentél a magyar jogállamnak?
Egy elég komoly büntetőjogi tényállásról van szó, hogy az állami bűncselekmény. Ugye az egy erőszakos bűncselekménynek az előkészülete, tehát minthogyha én ott ezekkel a mondatokkal az alkotmányos rend erőszakos megdöntésére készülnék, vagy hívnék fel, aminek az, ugye az előkészülete is büntetendő, és elég súlyosan büntetendő. Na most, hát nem nagyon érdemes ebbe belemenni, hogy ez most jogilag miért hülyeség, mert teljesen abszurd az egész, és hát magát járatja le a hivatal.
Nem akarok én ebbe belemenni, inkább de, ugye azt a igen. részét gondoltam, hogy kezdjük el megbeszélni, hogy ha ez így van, hogy elméletileg ez a lehetőség a köztársasági elnök kezében, akkor felveti a kérdést, azt a kérdést, a 26-os választás esetleges ellenzéki győzelme, hogy egy új kormány tud-e úgy eredményesen, értelmesen kormányozni, hogy közben hatályban marad a jelenlegi alaptörvény.
Jó, nagyon sok kérdést felvet ez a látszólag egyszerű probléma, de amit én ott a Tiszaszigeten mondtam, és azóta aztán a botrány kitörése után augusztus második felében nagyon sok fórumon elmondtam, az pont arról szól, hogy nagyon sok lehetősége van a mostani hatalom birtokosainak, hogy egy elvesztett választások után akadályozza a következő kormányzat működését, megalakulását, létét, és pillanatokon belül be tudja bizonyítani, hogy ezek nem tudnak kormányozni, és lényegében egy kormányozhatatlan állapotot hoznak létre. Most a köztársasági elnök hatásköre és személye, az csak egy szimbolikus elem rögtön az első pillanatban a választási eredmények kihirdetése után. Már megjegyzem, a választási eredmények kihirdetése, a választási eredményekkel kapcsolatos vitáknak az eldöntése és a NER intézmények kezében van, tehát a Nemzeti Választási Bizottság, a Kúria, tehát ezek jelentős intézmények, amelyeknek a választásokkal kapcsolatban komoly funkcióik vannak. De azt is tudom, hogy alkotmányos megoldás van arra, hogy a köztársasági elnök ilyen rossz indulatú vagy rossz hiszemű jelölését azt egy többségi frakció, egy többségi parlamenti frakció valahogyan kezelje, ugye ez a konstruktív bizalmatlansági indítvány, de azért akkor elhúzódnak napokig, hetekig, bizonytalanságot okoz, és én arra utalok állandóan, hogy a köztársasági elnök nem csak a kormány alakításnál, hanem egy törvényhozásnál is nagyon fontos szerepet játszik. És hogyha És hogyha ugyanolyan típusú karakterekből van felállítva az alkotmánybíróság, akkor meg tudja akadályozni a sima törvényhozást is pillanatok alatt, tehát a kormányozhatatlanságnak nagyon súlyos elemei lépnek be. Tehát ez, azzal számolni kell, hogy a hatalom, ami jelenleg regnál, ugye ahogy te mondtad, a NER konglomerátuma, az nem fogja akarni a hatalmat kiengedni a kezéből. Ezt előre meg is mondták, tehát a miniszterelnök szóvá tette, hogy nem engedjük kormányozni, és én ezt nem tudom jó hiszemben értelmezni 15 évnyi autokratikus kormányzás után.
Magyarul ez olyan jogrendet épített fel, olyan bástyákat épített fel, a beépített embereivel, az intézmények manipulálása, a jogköröknek az átszabásával, hogy beül egy új kormány, mondjuk, egy új miniszterelnök egy új kormánnyal, és ezer helyen van megkötve a keze, mert a Fidesz még ellenzékből is ezen intézmények által kontrollálni, annulálni tudja a kormányzati lépéseket. Ez súlyosabb, mint mondjuk a lengyelországi helyzet, ahol ugye a Tusknak egy Kaczynszki által menedzselt emberrel kell a köztársasági elnökkel szembe menni, akinek vétójoga van például a kormány bizonyos döntésével.
Súlyosabb a helyzet, és azt
amilyen
is látjuk,
súlyosabb?
Hogy amilyen súlyosabb, a Lengyelországban is nagyon sok probléma van, és a lengyel szakemberek most attól félnek, hogy népszerűtlenné vált a Tusk kormány, és a következő választásokon visszajöhet a Kaczynszki féle jobboldal, pedig a Kaczynszki féle jobboldalnak korábban kormánya nem volt alkotmányozó többsége, tehát nem betonozták be olyan szinten a közjogi intézményrendszert, mint nálunk, ami azt jelenti, hogy még erősebb konfliktusokkal kell szembenézni, vagy nehézségekkel. Ugye lényegében ott arról van szó, hogy az elnök játszik egyedül olyan szerepet, ami megpróbálja lehetetlenni tenni a kormányt. Egy csomó tekintetben ott azért jobb a helyzet a bíróságok igazgatásában is, és sok minden más területen, tehát eleve sokkal több volt a rezisztencia Lengyelországban, mint Magyarországon.
Na, hát akkor térjünk vissza, akkor ha jól értem, lefordítom civilre azt az alapkérdést, hogy egy ellenzéki győzelem, ha lehetséges, talán az a reális, azt mondjuk, hogy jó, ha többségi, egyszerű többségi, és nem valószínű, hogy kétharmados parlamenti.
Ez egy érdekes kérdés, mert ugye aránytalan választási rendszer van, tehát nem kell kétharmadnyi választó ahhoz, hogy kétharmados mandátum
igen, többsége
legyen.
Igen, hát ezt láttuk a Fidesz esetében.
Ne, tehát nagyon könnyen átfordulhat. Én persze vannak veszélye kétharmados többségnek, de azért a felhatalmazást a választók nem arra adják, hogy folytassa a autokratikus kormányzást egy másik színben a következő kormány, hanem éppen az autokrácia leépítésére kapnak mandátumot. Ettől még a veszély fennáll persze. De akkor majd később fogunk beszélni arról, hogy a NER alkotmánya mellett nem is lehet demokratikusan kormányozni, tehát az alapkérdés.
Igen, tényleg tegyük fel azt az alapkérdést, hogy...
De nem ez a lényeg, nem. Az a lényeg, hogy a kétharmad és a sima néhány mandátumos győzelem között van egy elég nagy sáv, ami szociológiai értelemben fontos, tehát abban az értelemben fontos, hogy nem egy-két-három mandátum a különbség. Tehát nagyobb tisztán látható többségi akarat van a NER leváltása mellett, akkor mindez, amiről beszélünk, tehát az, ami arról szól, hogy az alkotmánybírák, köztársasági elnök, ombudsman,
legfőbb ügyész,
a kúria elnöke, a költségvetési tanács, stb. És az egész bagázs, az meg fogja gondolni, hogy egy ekkora társadalmi nyomással szemben, egy egyértelmű váltási akarattal szemben hajlandóak-e a régi urat szolgálni. Ha kicsi a mandátumkülönbség, akkor nagy az esélye, hogy vissza tudnak térni, és akkor nem engedik el a kinevezőnek a lojalitását. De érted a különbséget? Ez nem közjogi kérdés. Ez leginkább annak a kérdés, hogy mennyire lesz a magyar társadalom arra felkészülve, hogy egy határozott rendszerváltó akarat jelenje meg a választásokon. És én tulajdonképpen nagyon hálás vagyok a köztársaság elnöknek és a NER összes ilyen propagandistájának, mert elég sok helyen el tudtam mondani ezt a logikát, és nem egy mondat, félreértető mondat volt a lényeg.
Hát ez mindenképpen arra figyelmeztet minden jó érzésű embert, hogy érezze át a választás tétjét, hogy itt nem akármiről van szó, mert egyik oldalról a győzelem sem biztosíték arra, hogy ezt a jogrendet és ezt az intézményhálózatot, ami már egy diktatúra felé visz, le lehet építeni. de egy erősebb társadalmi felhatalmazás, ami nem biztos, hogy már kétharmadban fogalmazódik meg, de azért látható, már elég nagy, hogy is fogalmaztál, nyomást jelenthet a meglévő tisztségviselőkre, hogy nem fogják minden áron a Fidesz visszatérése érdekében gáncsolni az új kormányt. Igen. Körülbelül ez?
Így van, és én azt gondolom, hogy elég világosan fogalmazzuk meg, sokan beszélnek arról, hogy milyen veszélyes a következő kétharmad is, hogy szerintem a Tisza kormány, nevezzük ezt így, a kétharmada az kevésbé veszélyes, mint a nagyon kicsi mandátumkülönbség, amikor patthelyzet alakul ki, és egyik fél se fogja elismerni a választás eredményét.
Igen. Azért azt mi már átértük, és láttuk a 15-ször módosított alaptörvény, megmutatta, hogy ez a kormány nem foglalkozik a társadalmi konszenzussal, nem foglalkozik abszolút azzal, hogy egy-egy lépését mennyire támogatják, meg kinek az érdeke, neki elég annyi, hogy ha választáson győz, és utána arat, és bármit csinál. Maradhat-e ez így, és ezen hogyan lehet változtatni? Menjünk egy picit itt majd tovább, és mondjuk be a következő szakértőnket.
Más részről. A második vendég.
Máforgás Nóra alkotmányjogász, szia, nem először vagy így, és nem először vagytok így.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
Életi irodalomban foglaltad össze ezeket az alkotmányos problematikákat, hogy egy hatalomváltás mivel néz szembe, és egyetlen mondatot intézem, amely talán kapcsolódik ahhoz, amit Zolival előbb próbáltam beszélni, hogy lehet-e feles törvénnyel kétharmados alkotmányt írni? Magyarul lehet-e változtatni ezen az alkotmányon? Megtudom azzal, hogy kell-e, mert hogy milyen feltételek mellett tud egy új kormány annak veszélye nélkül elkezdeni dolgozni, hogy a NER mindenét gáncsolja. Így nyúljunk hozzá rögtön az alkotmányhoz.
Talán onnan kezdeném, hogy amikor erről a kérdésről gondolkodunk, akkor én egyetlen dologgal szeretném szembesíteni ugyanannyira az elvtársaimat, mint az engem ellenzőket, ez pedig én nagyon szeretem az őszinte narratívák keresését. Tehát nyilvánvalóan a közös cél az egy igazságosabb, jobb Magyarország, amely nagyon kérdéses, hogy a jelen jogi alkotmányos konstrukcióban egyáltalán meg tud-e valósulni. És hogyha ideig eljutunk, akkor viszont el kell mondanunk, hogy milyen lehetséges alternatívák vannak, és én azok közé tartozom, akik jelentős problémát látnak ennek a célnak az elérése kapcsán a fennálló jogi konstrukciók átlépésében. Több szempontból én is egyébként elnézést, hogy személyiskedek Zolihoz hasonlóan, aki egyébként több ponton változtatott már akár 2022 óta az álláspontján, én is egyébként folyamatosan ezt fine-tuningoljuk egy kicsit, hiszen egyszerűen meghatároz minket az a cél, hogy valamilyen módon a jog mégiscsak a társadalmi igazságoság eszköze, és nem fordítva kell, hogy legyen. Ennek ellenére én szeretném azt hangsúlyozni, hogy nem tartom kis problémának azt a helyzetet, ami esetleg fennáll, ezt nem tudjuk, hogy valóban egy egyszerű többséggel sikerül csak a kormányváltást megoldani, és szembenézünk az összes alkotmányos kérdéssel. Innentől kezdve egyébként szerintem csak egyformán rossz megoldások vannak, talán ezt gondolom másként, mint Zoli. Egyformán rossz megoldások vannak. Az egyik ilyen megoldás, az valamilyen módon egy ilyen elképzelés arra, hogy egy alkotmányozó nemzetgyűlés kapcsán a nemzet egészét megkérdezzük, hogy hogyan szeretné elképzelni ezután a 15 év után, a mi a víziója arról a közösségről, arról a politikai közösségről, arról az új alkotmányról esetleg, amit meg kellene ilyenkor hozni. Ez egy megoldás, amely szintén nem teljesen problémamentes egyébként.
De ez akkor úgy néz neki, amit a múltkori műsorban mindketten megfogalmaztatok, hogy alkotmányszöveget írni nagyon könnyű és nagyon gyorsan lehet. Igen. Megértetni, elfogadtatni viszont borzasztóan nehéz. Hát most hát elém tehetsz egy alkotmányszöveget, egy átlagos buta választóként, ott nézhetem a papírt, én formáljak véleményt róla.
Persze.
Igen?
Hát a dolog lényege mégiscsak az, ugye, hogy kicsit közelebb kellene hozni ezeket az absztrakt jogi konstrukciókat hozzánk.
De nem próbálták meg.
Igazából...
Hát nem tudom.
Igazából nem tartom elképzelhetetlennek, hogy küldötteket választunk csak erre a célra. Ezek a küldöttek, ezek azzal a mandátummal rendelkeznek, hogy a mi alkotmányos víziónkat képviselik, tehát azt szavazom meg, aki az én ideámhoz legközelebb áll, és őket bízzuk meg valamilyen módon, őket hatalmazzuk fel, ugye már a jogi konstrukció megalkotásával. Jelzem, hogy ez egyfajta megoldás, és én nem tudom egyáltalán, hogy leszünk-e olyan helyzetben 2026-ban, hogy ezen gondolkozunk, én azok közé tartozom, ezt itt akkor szeretném egyszer tisztázni, akinek igazából mindig az a legnagyobb gondja, hogy egy, hogy mondjam, mozgó célpontra lövünk. Én pontosan úgy el tudom még a jelenlegi helyzetben is képzelni, hogy a kétharmados kormánytöbbség újra megvalósul, mint ennek az ellenkezőjét. Egyszerűen azt kell látnunk, hogy nem tudjuk a 2026-os választási eredményeket. Ezt a hibát egyébként az ellenzék...
Ekkora amplitúdóval lehet tévedni?
Ezt a hibát az ellenzék már 2022-ben és előtt az összes korábbi választáson elkövette.
Bocsánat, akkor megfogalmazom. Te ugyanannyi esélyt látsz arra, hogy a jelenlegi hatalom kétharmaddal folytatja, mint hogy esetleg egy ellenzéki, mondjuk egy Tisza párt kétharmaddal a helyébe lép.
Azt mondanám,
ennyire
hogy...
Ennyire bizonytalan minden.
Nem az én becslésem számít, de a nagyságrendileg igen. Tehát nyilván vannak, nekem is vannak megérzéseim, nagyságrendileg azt mondom, és ismerve a magyar választórendszert is, amely nagyon könnyen billen, tehát rendkívül kis többséggel ugye...
Zoli utalt erre.
Igen. Azt gondolom, hogy a realitás az az, és akkor ezzel most számoljunk, és nézzünk szembe a valósággal, és ez hozzátartozik.
Kicsi mandátum különbség esetén is elérhető a kétharmad.
Nem kell túl sok, igen. Tehát nem kell hozzá 70%-ot elérni.
Igen, ez a mai választási rendszerből következik.
30-valahánnyal, ugye 50%-ot, és így tovább. Egyszerűen a választás előtti időszakban még nagyon sok múlik azon, hogy mi fog történni. Ezt egyszerűen nem látjuk elő, de nem is ez a lényeg. Én csak azért említem ezt meg, mert szeretnék egyszer is világosan beszélni az őszinte narratívák kereséséről. Tehát amikor itt tartunk, akkor a nulladik pont az szerintem, hogy nem tudjuk megmondani, hogy 2026-ban kinyeri a választásokat. Zoltán szenáriója az az eset, amikor nyer az ellenzék, és 15 év után esély nyílik egyáltalán arra, hogy újra értékeljük azt a, hát hogy úgy mondjam, azt a közös projektet, amiben mi élünk itt Magyarországon.
Ma választóknak minimum a fele ezt szeretné, ez megfogalmazódik-e az összes fórumon, meg az eddigi közvéleménykutatásokon, tehát akkor egy kicsit mennék ennek a mentén akkor tovább.
Persze, de hát rengeteg alternatíva van. Tehát nem csak az a négy, hogy a Fidesz nyer kétharmaddal, Fidesz nyer kis többséggel, Tisza nyer kétharmaddal, Tisza nyer kis többséggel, hanem egy csomó olyan alternatíva van, amelyre szerintem egy felelős ellenzéki gondolkodónak, politikusnak és az értelmiségnek is fel kell készülni. Az egyik alternatíva az, hogy nincsen kétharmad, és mégis van egy rendszerváltó hangulat, és a kormánynak, egy új kormánynak lesz megbízása, és ez a legbonyolultabb szenárió. Tehát ezzel kéne foglalkozni sokat, mert amikor kétharmada van, ez egy csomó lehetőség könnyebb. Ugye ez teljesen világos. Én akkor sem értenék egyet azzal, hogy a következő kétharmados parlament a parlamentben alkotmányozon, ahogy ezt előzőleg megtették. Tehát a Fidesz típusú alkotmányozás az, tehát ki kéne szedni a parlamentből, de erről külön beszéljünk. Hát azért beszéltünk erről nagyon erősen a 2022-es ugye ez a közjogi munkacsoportnak a könyvében, mert itt van a legtöbb közjogi akadály. De egyébként azt is mondtuk, hogy nagyon sok hatásköre van a kormánynak. Tehát a kormány egy csomó intézkedést meg tud tenni kormányzati hatáskörben. Nagyon jelentőseket, a rendőrség a kezében van. Egy csomó olyan dolog, ami a finanszírozás, intézmények finanszírozása. Ezt ne vegyük végig, ezt leírtuk, ez nagyon sok lehetőség, és nagyon ügyesen kell vele élni, és nagyon ügyesen el kell hitetni a választókkal, hogy képesek kormányozni. Tehát én abszolút belátom, hogy nem tudjuk a választási eredményeket, én csak azt állítom, hogy abban a nagyon bonyolult helyzetben, amikor egy autokráciát kell lebontani, és helyette egy remélhetőleg demokráciát építeni, akkor minden esetőségre készülni kell. Arra az esetőségre is, és én most ebből indulnék ki, hogy a NER, ha nyer, ha nem, szerintem haldoklik. Tehát össze fog omlani előbb-utóbb, olyan sok minden rásült, a gazdasági válságtól kezdve a morális terhekig, hát most ennek azt hiszem, hogy az egyik csúcsán vagyunk éppen. Igen. Tehát amivel kezdtük ezt a beszélgetést, hogy vagdalkoznak, ugye személyekre lőnek most már, nem csak rám, hanem egy csomó olyan emberre kezdenek el lőni, nem csak intézményekre, hanem mindenféle kritikus gondolkodásra is, hogy pánikban vannak, érzik a vesztüket, tehát én azt állítom, hogy egy Fidesz győzelem esetén is a NER abban a formában nem tartható tovább, ahogy ez eddig működött, és én nem tartom valószínűnek a demokratikus irányba való lépését. Tehát szerintem az Orbán rendszer nem tud demokratizálódni, vagy nem tud liberalizálódni, vagy nem tud elfogadni egy alkotmányos korlátot a maga fölött. Most ha ez van, akkor akárki is van a demokratikus ellenzék szerepében, most jelenleg a Tisza, és valószínűleg a közeljövőben a Tisza lesz az, nem biztos, hogy Magyar Péter, de hogy van egy szereplő most, aki ezt így magára húzta ezt a szerepet, tehát beszéljünk így erről, annak arra is fel kell készülnie, hogy mi van, hogyha elveszti a választásokat, de van egy nagyon-nagyon kiélezett politikai helyzet. Mit csinál akkor? Abba hagyja a politizálást? És én ezért mondtam a Tisza-szigeteken is, hogy kedves Tisza-sziget, nagyon jó, hogy vannak ezek a helyi csoportok. Ez fantasztikus új eredmény a magyar politikai szcénának. Csak arra figyeljenek, hogy ha megnyerik a választást, ha elvesztik, ezek maradjanak meg, mert szükség lesz a politizáló társadalomra. Tehát ez egy nagyon lényeges, amit Nóra mond, az abszolút igaz. Nem tudjuk, hogy mi fog történni a választásokon, de a lehető legtöbb forgatókönyvre készüljünk fel.
Igen, igen.
Nagyon fontos, amit Zoli említ, és ezt hadd egészítsem ki. Abban szerintem nincs olyan jogász, társadalomtudós, egyetemi ember, értelmiségi, aki nem úgy gondolja, beleértve Fidesz, nagyon szeretve tisztelt fideszes ismerőseimet is, hogy a NER nem haldoklik. Jules Coleman-nek volt egy érdekes mondása, érdekes a természetjogról, hogy haldoklik, de drágán adja az életét.
Ezt most látjuk.
Ez a haldoklás, azért felszeretném hívni a figyelmet, hogy akár két cikluson is átívelhet.
Hosszú stagnálásra gondolsz, ugye?
Igen. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy reálisabb forgatókönyv, éppen a mély állam struktúrájának, hogy mondjam, természete miatt. Tehát ebben egész biztos vagyok. Még egy dologról, és nem szeretnék ennyire pessimista lenni, és én tudom Zolinak az őszinte elköteleződését az egyetlen, hogy mondjam, kormányváltó lehetőség iránt, de azért azt is el szeretném mondani, hogy számomra az is kérdés egyébként, hogy van-e egyáltalán rendszerváltó erő Magyarországon, vagy csak kormányváltó akarat van. Egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy a magyar politikai szférában egyébként van rendszerváltó erő, és ez megint csak ami problémánk lesz a nap végén, tehát nagyon jól el tudunk, és megint csak az őszinte narratívák keresésénél tudok maradni, és szeretném elmondani, hogy legjobb lelkiismerettel azt tudom mondani, hogy vannak kételjeim ez ügyben.
Egy dolgot kiolvastam az írásodból, ami ide vonatkozik, de lehet, hogy akkor félreértettem, akkor korrigált, hogy abbéli félelmében a választói tömegnek, hogy az a múlt rendszer visszaköszönhet, szívesen bólintott rá minden egyes hibájával, antidemokratikus szereplésével együtt inkább a Fideszre, mint stabilra.
Igen.
És ezzel szemben, ha most, amit mondtál, megfogalmazom magam számára, jól mondom, hogy viszont nincs egy helyettesítő világkép, igen, amit a Fidesszel szemben, azon túl, hogy őket váltsuk le, fel lehetne mutatni?
Ha még esetleg értelmiségi gondolkodókörökben, mondjuk Zoltánnak van ilyen világképe, aha, de amit én erősen kétlek, hogy ő ezt a világképet látja valóban kivetítve például a kormányváltó erőnél, és nem pedig arról van szó, hogy ez egy illúzió, néhányunkban egy pontos kép él arról, hogy milyen Magyarországon szeretnénk élni, amit egy, a politikai elitek egyáltalán nem osztanak, kettő, a társadalom nagy része nem oszt. És ezek után jön Zoltán problémája, hogy ő azt gondolja, hogy erről meg fog őket győzni.
Én biztos nem fogok meggyőzni társadalmi csoportokat, tehát én csak azt gondolom, hogy
annak elméleti alapjait le tudod tenni a kollégákkal, igen, együtt, szóval, hogy miről kéne beszélni.
Én azt gondolom, hogy induljunk ki abból, hogy Magyarországnak van egy egy demokratikus jövője. Tehát ha nem bíznánk abban, hogy van ilyen, vagy lehetséges ilyen, akkor már igen feladtuk volna ezeket a műsorokat, és nem foglalkoznánk politikával. Tehát, hogy muszáj annak a reménynek valahogyan hogy is mondjam, gondozni ezt a reményt, hogy ez az ország mégiscsak szeretne európai jogállami, demokratikus körülmények között élni. Egyszerűen azért, mert nagyon sok érvünk van amellett, hogy jobb demokráciában élni, mint nem, és az elmúlt 15 év egyébként leckeként is működött. Tehát én azt hiszem, hogy lassan, de biztosan kialakult egy olyan igény, és a rendszerváltás elitje nem volt elég ügyes abban, hogy ezt a társadalmi igényt létrehozza, de most ez az autokrácia elég sok pofont adott nagy társadalmi csoportoknak, persze sok haszonélvezője is volt, de azért én azt látom, hogy a nagy rendszerek nem működnek, hogy túl nagy a lopás, hogy elképesztő károkat okozott az országnak ez a kormányzás, az létrehoz egy olyan gondolkodásmódot, ami arról szólna, hogy hát ez biztos, hogy nem jó irány. Tehát, hogy valamit kéne ezzel csinálni, tehát én természetesen Magyarország alapvetően abban a helyzetben van, sok más posztkommunista állam az hasonlóan, hogy nincs hosszú demokratikus hagyományunk.
Tehát nem tudom, nincsen, de azért hozzáfűzném ehhez a gondolatmenethez, hogy az ember viszont látja, hogy mi történik a világban, és mindenki látja. Igen. Azok a negatív demokráciák elég súlyos válságpontokkal küzdködnek. Azok a demokráciák most nem azt a modellt mutatják, hogy minden áron azt kell elérni, hanem azt látjuk, hogy ott is nagy bajok vannak. Nem csak gazdaságiak, morális, társadalmi bajok vannak. A rendszerváltáskor viszonylag egyszerűnek tűnik így visszatekintve, hogy mit akartunk. Hát abban a totális diktatúrával szemben piacgazdaságot, szabad vállalkozás, szabad utazás, szabad munkavállalás, ezek nagyon konkrét dolgok. Most nem tudok ilyest felsorolni. Hát, egyet tudok felsorolni, vagy egy dolgot tudok, egy mentén tudok felsorolást tenni, hogy biztonságban legyünk a háború, a gazdasági válság, a morális és politikai válságok közepette. És nagyon sokan azt mondják, hogy ha van modell, akkor az a keménykezű kormányzás, lám, Trump is ezért lépett rám, ezért esik szét a francia és a német politikai rezsim, mert nem elég kemény, ott is kéne egy határozott vezető. Ezen kívül olyan nagy ideológiai elképzeléseink nincsen.
Nem, ez így van, de azért hadd tegyek hozzá két dolgot. Egyrészt, hogy azért mindig ki fog derülni, hogy az autokrácia keménykezűsége az nem jelent hatékonyabb biztonság garanciát. Tehát, hogy nem nő annyira a biztonság. Tehát igazából éppen az autokráciák támogatják a háborúkat, bármennyire is mondják magukról, hogy békepártiak, hát egyszerűen konfliktusokba sodorják a nemzeteket. A trumpizmusról is ki fog derülni, hogy hát ez nem, persze ígér egy csomó dolgot, és a populizmusnak ez a lényege, hogy megpróbálja azokat a pontokat, amit te mondasz, hát a biztonság igény a legerősebb. De hát nem oldja meg a problémákat, nem hatékony, nem tud hatékonyan kormányozni, nincsenek jó eszközei, de azért egy dolgot hadd mondjak ezzel kapcsolatban, hogy persze nem nagyon vonzó demokráciát ígérnek, pláne nem jogállamot, tehát ez nem egy választási program. Igen. És a Magyar Péter tulajdonképpen szerintem ezt érzékeli, hogy amikor azt mondja, hogy hát most hagyjuk ezt a dolgot, majd megoldjuk valahogy, másokkal kell foglalkozni. De azért lehet, hogy nem csak a biztonsága fontos az ország számára, hanem mondjuk azt, hogy szolidáris közösségben éljen. Mondjuk az emberi méltóság az fontos, mondjuk a pluralizmus elfogadása fontos, tehát hogy azért ne tegyünk úgy, mint hogyha ez az ország olyan módon lenne nőgyűlölő és homofóba, hogy a kormány az. Nem, ez ennyire nem rossz a helyzet. Szerintem a magyar társadalom sokkal jobb, mint a kormányzat tükörképe. És én azt hiszem, hogy a 15 év éppen arra volt jó, hogy ezt a típusú konzervatívnak látszó nagyon erősen szélső jobboldali ideológiát azért van baja a magyar társadalom nagy részének. Ami baj, azonban, hogy eltűnt közben a baloldali alternatíva. Tehát, hogy ezt nem látjuk. Én azt gondolom, hogy hosszú ideig még átmenet lesz. Igen, a
baloldal, vagy nem baloldal, az, hogy végre egy kicsit nyugodtabban kéne élni, és nem a politika által minden nap így átítatva és felizgatva, és egymást utálva.
De a demokrácia tudja,
de
csak a demokratikus körülmények között lehet ilyen nyugalmasan. Tehát, az autokráciák abból élnek, hogy szétszakítják a társadalmat, és folyamatosan ellenségképekben gondolkodnak. Hát, hogyha ettől megszabadulunk, akkor ez már nagy eredmény lesz.
Két dolgot muszáj mondanom. Az egyik az az, hogy teljesen egyetértek Zolival, hogy nem végső megoldás az autokrácia, amit én nem látok világosan, hogy ebben az átalakuló rendszerben vissza fog-e tudni térni, nem csak Magyarország, hanem a közép-európai demokráciák abba a képviseleti demokráciába, amelyik világméretű válságban van, mondjuk ki. Ez egy óriási probléma. Én nekem a legnagyobb konfliktusom, én viszonylag sokáig tanultam az Egyesült Államokban, és a legnagyobb konfliktusom az ottani barátaimmal abban volt, hogy amikor a Trumpnak az első mandátuma véget ért, akkor én mondtam nekik, hogy ha folyamatosan arra koncentrálnak, hogy ő miért autokrata, ő miért egy Trump-livere, mi a gond, akkor nem fogják tudni megkülönböztetni az okot az okozattól, és ha nem látják be, hogy Trump az csak a válságra egy válasz, akkor nagyon nagy bajban lesz. Ez olyan konfliktusokhoz vezetett, ami szerintem egy trivialitás mára, hogy most már így furcsa is visszagondolni rá. Ezt azért mondom, mert egyetértve azzal, amit Zoli mond, hogy valóban nem fogják az autók, nem Trump nem fogja megoldani azokat a problémákat, amit egyébként fölhalmoztunk előtte. A gondom az, hogy azt látom egyelőre, hogy mi sem. És így viszont nagyon nagy bajban vagyunk. Őszintén mondom, nagyon nagy bajban vagyunk.
Igen, tehát
nincsen receptek.
Én azt látom, és a te kérdésedben, az óra válaszában is az volt a nagyon fontos elem, hogy az a típusú képviseleti demokrácia, amely 200 éve tulajdonképpen a reményeket táplálja, hogy boldogabban, nyugodtabban, prosperáló módon éljünk.
Tegyük hozzá a felvilágosodás gondolatában, a szabadság, egyenlőség, testvériség gondolatából kignőve. Hát igen.
Igen.
Tehát, ez bukófélben van.
Csak hogy én nem az intézményekre, vagy intézményes megoldásokra koncentrálnék, hanem azokra a társadalmi értékekre, amelyek emögött vannak. Tehát a felvilágosodástól kezdve nem arról volt szó, hogy parlament, kormányzat, alkotmánybíráskodás, ami aztán a II. Világháború után lett nagyon erős, nyilván történelmi tapasztalatok miatt, ez fontos, hogy a történelmi tapasztalatok átalakítják az intézményi megoldásokat. És most van egy olyan történelmi tapasztalatunk, hogy azok az értékek, mint az emberi méltóság, az egyén szabadsága, a kollektívum, a politikai közösség integrációja, egy csomó olyan dolog, az fontos marad, de az intézmények nem tudják biztosítani ezeknek az érvényesülését, amiatt, mert mások a konfliktusok. Tehát olyan polikrízisben élünk, amik egyszerre kéne megoldani a környezetszennyezést, a válságot, az egyenlőtlenséget, egy világméretű egyenlőtlenséget, országon belüli egyenlőtlenséget.
A kultúrás konfliktusokat, ugye
a digitalizáció következményeit, és itt áll előttünk a mesterséges intelligencia következménye, ezek átalakítják a társadalmakat, és az az intézményrendszer, ráadásul a kormányzatoknak és a jogalkotásnak olyan gyorsan kéne reagálni a jogszabályokkal, amire képtelen, tehát ezért jönnek aztán ezek a kormányzati felhatalmazások, a Covid-nál volt egy nagy tesztje ennek, hogy mit csinál válsághelyzetben az a intézményrendszer, kiderült, hogy pillanatok alatt visszatér egy ilyen autokratikus rutinhoz. Tehát, minthogyha azon kéne gondolkodnunk, és nem az a nagy feladat, hogy a Magyar Péter mit mondjon meg, hogy hogyan kormányozzon, hosszú távon az a feladat, hogy hogyan tudjuk ezt a képviseleti demokráciát valahogyan újra kalibrálni. Tehát én azt hiszem, hogy anélkül, hogy lemondanánk a parlamentarizmusról, a képviseleti demokráciáról, tehát nem lehet átállítani egy populáris demokráciára egy az egyben, de valahogy el kéne jutni addig, hogy a passzív, inaktív, szorongó választók helyett valahogyan újra stimulálni a politikai aktivitást olyan társadalmi kérdésekben, amelyek fontosak, tehát a politikai részvételnek, a népszuverenitásnak az erősítése. Tehát azt hiszem, hogy a demokrácia válságát még több demokráciával lehet kezelni.
Bocsánat, de
ez azt jelenti, hogy bele van mindenki, az előttünk levő generáció sora abban volt szocializálva, hogy a demokratikus intézményrendszer az egyetlen megoldás, az a típusú intézményrendszer, amit 200 éve ismerünk. Csak kiderült, hogy ez nem teljesen passzol a mostani problémákhoz. Mi a megoldás? Az a megoldás, hogy azon kéne gondolkodni egy válság közepén, tehát ugye, ahogy ezt a rendszerváltáskor mondták, hogy a süllyedő hajón a tenger közepén kell megjavítani a viharban a hajót, hogy hogyan lehetne egy olyan intézményrendszert létrehozni, kiegészíteni, módosítani, ami jobban működik az eddigieknél, és nem hoz újra létre.
Amit majd mondtál, és csak egyik fülemmel hallom, akkor ott vagyok a Fidesz oldalán, aki aktivizálja folyamatosan a választóit, aki elvárja tőlük, hogy
manipulálja a választóit.
De aktivizálja, tehát csapatokat hoz létre, most éppen digitális polgárokat gyárt, most éppen harcoskok klubját, de aktivizálja, és ezzel, azt mondod, illúzió, de az embereinek az az érzése, hogy ők részesei annak, ami történik. A kormány, az más kérdés, hogy a nem őt támogatókat pedig diszkriminálja, hátrányos helyzetbe hozza, lásd a választási rendszer, de ő a saját polgáraival azt csinálja, amit most mondtál.
Igen, de azért csinálja azt, hogy diszkriminál, meg leépít, mert közben ő módszeresen 15 év alatt leépítette a kormányzati hatalom korlátait. Tehát amiről mi beszélünk, az, hogy a demokratikus keretek között demokratikus elveket fontosnak tartva jogállami korlátokkal aktivizálni, ugye lehet rossz irányba is aktivizálni, tehát az autokráciák képesek nagyon erősen, ugye hát az 20. század tele van borzasztó aktivizációkkal, tehát Németország 33 és 38 között, ameddig a háború ellen indult, elképesztő politikai turbulencia volt, és intézmények.
De most akkor hogy Magyarország lehet, egyik fele ugyanúgy lépjen radikálisan, agresszíven fel, és a tiszapárti békés gyűléseket váltsa fel az ordító, kaszát egyenesítő tömegé.
Szerintem az Zoli nem ezt mondja, hanem azt gondolja, hogy van egy tudatos polgár, de majd ő elmondja, egy olyan szituáján, aki képes felismerni, hogy én ebben nem teljesen hiszek, hogy az együttműködés, az együttgondolkodás, az új demokratikus folyamatok kialakítása, az neki előnyös, és ezért az szerint fog viselkedni, ha kap rá szabadságot, ellentétben a Fidesz által oktrojált megoldással, amikor tulajdonképpen ezt a gondolatszabadságot elvették tőle, hogy a Zolinak igaza van-e, azt majd a jövő eldönti, de hogy valami ilyesmiben reménykedik.
Igen, azt hiszem, hogy de abban igazad van, hogy ezt országos szinten fölülről elképzelhetetlen megvalósítani. Ugye? Igen. Még egy olyan kicsi országban is, mint Magyarország, nem lehet átállítani közvetlen népszuverenitáson alapuló részvételi a politikát. Ellenben helyi szinten el lehet kezdeni. Tehát azért arra vannak tapasztalatok, hogy helyi konfliktusokat, helyi problémákat, helyi demokratikus részvét, ugye deliberatív demokráciának ez lenne a lényege, és hát, hogy tényleg én ezt most már sokszor mondtam, anélkül, hogy kifejtettük volna, hogy Bibó országában nem abból kiindulni, hogy a helyi demokrácia, a helyi közösségek képesek, és ha arra építünk, hogy ott van egy jó tapasztalat, tehát, hogy kialakul egy szisztematikus helyi demokrácia, hát nem véletlenül súrolta nullára az önkormányzatok szerepét a Fidesz. Hát a helyi részvételt meg akarta szüntetni. Nem is beszélve az NGO-król, és fontos
szerepet. De most látni újraéledését a helyi erőknek.
És a környezetvédelmi ügyekben tényleg voltak sikerek. És én azt állítom, hogy ott, ha helyileg leültetsz egy Fidesz szavazót, aki konzekvensen Fidesz párti, és egy Tisza szavazót, és eltakarják ezt a színüket, hogy nem írják ki magukra, hogy kicsodák. És ha helyi ügyekre kell megállapodni, akkor meg fognak tudni állapodni, mert ez fontos lesz. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha most azt gondoljuk, hogy nincs remény, akkor adjuk fel. Tehát ha nem alulról kezdjük el építeni ezt a dolgot, akkor... De,
igen,
akkor
azt keresünk, hogy milyen modell lenne működőképes.
Attól, hogy esetleg nem vagyunk benne biztos, hogy van remény, attól hát a küzdelem az utolsó, amit feladunk, tehát ez egészen egyértelmű. Amit a Zoli mond, az egy nagyon jó megfogalmazás valóban a szabadság kiskörei, Bibó, de azért ezt felismeri az Európai Uniós, az Európai Demokrácia, azért a legtöbb forrás ezekre az úgynevezett demokratikus innovációkra megy, amelyik azt próbálják kitalálni, hogy hogyan lehet másként egy kicsit a demokráciát legalább a helyi kezdeményezésekből kiindulva megszervezni, tehát hogy legyenek ilyen lakossági gyűlések, ahol megállapodnak, akkor például a bizonyos környezetvédelmi kérdésekben, stb. Az az igazság, hogy ami egy kicsit nekem talán itt is pesszimizmusra ad okot, hogy Ezeknél a kezdeményezéseknél úgy tűnik, hogy van egy abszolút plafon. Tehát, hogy meddig tudok elmenni, mekkora áttörést tudok ezzel elérni, legalábbis most maradjunk egyelőre a Nyugat-Európa. A befektetett pénz, a Horizon, az összes olyan projekt, amelyeket ezügyben ismerek, azt szeretném mondani, hogy azért nem fordult ki sarkából a világ, attól, hogy néhány helyi kezdeményezésben a nőknek most nagyobb szava van. Nem akarok tényleg cinikus lenni, de azt jól látja Zoli, hogy igazából nincs más megoldás, mint hogy ezzel próbálkozni kell. Ez most már abszolút, legalábbis az unió szintjén, ez egy első számú prioritás. Tehát gyakorlatilag, hogyha egy olyan tudományos projektet adunk be, amelyik erről szól, akkor szinte biztos, hogy tudunk rá európai uniós forrást keresni. Tehát ez egy borzasztó nagy probléma, nyilván azért, mert a tradicionális módja az ügyeink intézésének egyszerűen nem megoldott. Mondjuk ki, nem megoldott azzal, hogy elküldjük a képviselőt a parlamentbe, és 4 évente felelősségre vonjuk. Nem működik se így, se úgy. Még egy dolgot akartam mondani, csak ezt most így el is felejtettem, úgyhogy visszaadom a szót a Zolinak.
Igen, azért azt kell tudni, hogy az a típusú probléma, amivel szemben állnak, hogy nem működnek az intézmények, és a Nóra azt mondja, hogy hát itt nem látszik a nagy eredmény, az a helyzet, hogy ezek történelmi léptékű eredmények. Szóval, hogy ez nem jön létre rögtön. Hát, ha gondoljunk csak bele abba, hogy nagyon radikális változások idején, több száz évvel ezelőtt mondjuk nagy polgári forradalmak idején. A forradalom maga is ugyan nagyon radikális átalakítást hozott létre, de az utána következő generációk számára még a régiben éltek részben. Tehát nagyon sok olyan maradványa volt az ancien rezsimnek, amivel aztán meg kellett küzdeni. Hát gondoljunk be 1789 és a francia demokrácia stabilizálása között micsoda turbulencia volt, restauráció, császárság, mindenféle. Szóval nagyon nehéz az át. Tehát én azt gondolom, hogy ha van esélye az Európai Uniónak arra, hogy demokratikus kereteket adjon a nemzetállamok együttműködésének, és a nemzetállamokon belül is demokráciák működjenek, akkor valóban azt kell tenni, amit tesz, csak ne várja el a 4 vagy 5 éven belüli eredményeket. Ezek lassú folyamatok, hát itt kultúrának kell átalakulni. Tehát én azért beszélek mindig forradalomról, amit aztán szeretnek félreérteni, mert hát az egész politikai kultúrának, a szereplők mentalitásának, az céltételezésnek
kell megváltozni. A sebességgel van egy kis problémánk tényleg.
Hát persze, hogy rövid az életünk, hogy, az a problémánk.
Hogy nagyon lassú. Minden demokratikus folyamat nagyon lassú, minden társadalmi vita nagyon hosszú idő után hozhat eredményt, és akkor még a megvalósítást. Ma pedig egyszerűen annyira felgyorsult minden, hogy azonnali megoldásoknak van súlya, szerepe, az iránti igény, hogy azonnal tessék valamit csinálni, sokkal nagyobb, mint az, hogy hát szépen alakítsuk át a társadalmunkat, és legyen béke és nyugalom, és parlament, és mindenki szépen, mert naponta jelentkeznek azok a felkiáltások, hogy ez sincs megoldva, az sincs megoldva, ide is kérek azonnal lépéseket. A Fidesz ebben jó volt 15 éven keresztül, mert azt a látszatot keltette, hogy ő mindent megold. A végeredmény az, hogy az Európai Unió leggyengébb lábszeme lettünk, mind jogállami, mind gazdasági, mind morális szinten, és ezt még nem látják az emberek át, hogy ebből azt hogy lehet kimászni.
Azt, hogy hogyan lehet, azt látják, hogy baj van, de azt
látják most.
Igen, azt, hogy persze, hát nem látják, hogy lehet kimászni, de nem nekik kell látni elsősorban. Hát ugye most nem akarom ezt túlhangsúlyozni, de hát azért ez mindig az elit felelőssége volt. Tehát, hogy elitek nélkül a dolog nem megy. Tehát az, hogy kitalálni valamit, tehát ne legyünk, én nagyon plebejus vagyok.
A hitelét de, igen, annak hát, a vélemény formáló igen. Elitnek, amelyik szépen le lett építve.
Hát ez nem véletlen, hogy az akadémia, egyetemek, a tudás általában olyan mély szintre került a presztízsében, ugye a politikai kultúra presztízsében, tehát hogy nem számít a szakértelem.
Hát ami az Tudományos Akadémia kutatóhálózatával, magával az akadémia tagságával, ami az egyetemek enstandolásával történt, az a totális leértékelése és félretevése annak a szellemi tőkének, ami nélkül egy normális országhoz
nem működik. Nem véletlen, mert amiről beszélünk az, hogy alternatívákat kéne kidolgozni, meg kéne satszolni a veszélyeket, fel kéne világosítani a társadalmat, racionálisan beszélni kéne bizonyos veszélyekről és előnyökről. Ezek társadalomtudományi, jogtudományi, egyáltalán a pedagógiai problémák. Tehát ezt nem lehet szakemberek nélkül csinálni. Tehát
most már látjuk, hogy nem lehet.
Hát, és nem véletlen.
Most már tömegek látják, nem hogy nem
szó,
lehet.
Hogy, nem arról van szó, hogy személyes okok miatt gyalulta le a tudás forrásait, a Fidesz, hanem pontosan tudja, hogy a populizmusnak az egyik ellenszere az, hogy beszélünk racionálisan és érvelünk.
Igen. Szabtam példával.
Nagyon szívemből beszél Zoli, tehát hogy ebből minden szavával egyetértek. Annyival kiegészíteném, hogy itt is egy picit azért vagyok szomorú, mert mi magyar nyomorunkból kicsit kinézve megnézzük a tudás helyzetét világszerte. Ha megnézzük a racionális érvek helyzetét, az internet, az álhírek, a fake news a Conteo korában, akkor tulajdonképpen legszívesebben az ember sírva fakadna. Ugye azt látjuk, nézzük meg a Covid.
Ki egy másik bolygót, mert nézzük, ez borzalom, nézzük, ami zajlik.
Igen, akkor ennyi történt. Tehát, hogy nézzük meg a Covid alatt, ott egy picit megfigyeltem, hogy ugye mindenki próbált a saját szintjén racionális döntéseket hozni. A vakcinák tekintetében és a tekintetben, hogy mi hogyan védekezzem. Belém bújt a kis ördög, és néztem folyamatosan ezeken az oldalakon a látogatottságot, a népszerűséget, aszerint, hogy valami tudományos-e, mondjuk a Lancet nevű, mit tudom én, brit folyóirat, amelyik a legújabb tudományos tényeket igyekezett mindenkinek közérthetően elmondani, meg a legnagyobb ostoba a Conteo oldalak között, és azt kell, hogy mondjam, 10-szeres, 100-szeres és 1000-szeres az érdeklődés a hülyeség iránt.
Mindig is. Így volt, csak volt szűrő.
Igen, lehetséges.
Mert azért egy nyomtatott labba, igen, még a legbulvárabb labba, és volt egy szűrő, hogy a végtelenségi marhaságot nem fogok közölni, csak pici marhaságokat. Szóval arra azért akkor vigyázz, ma nincs szűrője ennek a dolognak, ma lapos föld mozgalomban milliárdokat ölnek bele egyesek, mert elszabadult a szűrő nélküli ismeretszerzés. Ezt akartam mondani. Igen. Nem a tudást szerezzük meg, hanem igen, az ismereteket, amikkel viszont nem tudunk bánni, azok nélkül, akik ehhez értenek, akik erre fel vannak kenve.
Szóval itt mi egyikünk is elitista, tehát hogy azt gondolom, hogy de ugyanakkor az szükséges, hogy létezzen valamilyen szellemi forrása a tudásnak. Tehát amikor deliberatív demokráciáról beszélünk, akkor feltételezzük a tájékozott állampolgárt. Egy olyan polgárt, aki tud valóságról valamit, és nem a fake newsokból érdeklődik. De azért azzal szembe kell nézni, hogy a nyilvánosság szerkezet változása az nem most következik be először. Tehát többször voltak ilyen nagy hullámok, amikor más forrásokból máshogyan kezdtek el.
De ilyen tömegben azért. Ilyen tömegben.
Jó, csak én azt is gondolom ugyanakkor, hogy van azért egy antropológiai sajátosságunk. Tehát én most nem az Aufklärista beszél belőlem, tehát hogy a felvilágosodás értékei azok ilyen öröke, maradandó dolgok, csak hát újra kéne fogalmazni őket, mert más jelentésük van ma, mint 200 évvel ezelőtt, de azt azonban gondolom, hogy az az antropológiai sajátosságunk, hogy viszonylag nagy agykapacitással rendelkezünk, tényleg nagyon, nagyon kreatív, nagyon, nagyon sok információt feldolgoz, és nagyon sok igénye van arra, hogy ezeket feldolgozza. Tehát én még mindig látok olvasó embereket, a könyv túl fogja élni ezt az őrületet, a racionális információk, az igazsághoz való ragaszkodás, az igény a tényleges információkhoz vissza fog térni. Most egy ilyen turbulens, rossz időszak van, de ez hullámzik. Tehát ne felejtsük el, hogy van egy sajátosság, nem vagyunk még gépek, és szerintem nem is leszünk, tehát hogy van egy igény arra, hogy a másikkal találkozunk. Éppen a Covid volt az az időszak, amikor rájöttünk arra, hogy egyedül a számítógépünk mellett, meg a telefonunkkal egy hétig marha jó, de a második héten igényeljük a kapcsolatot a másik emberrel.
Tehát mi emberes intelligencia betörésének korában, amikor
mondjak egy utolsó mondatot, aztán, hogy a demokrácia intézményrendszere, elvrendszere, értékei mind arra épülnek, hogy az egy jó emberkép van mögötte.
Az emberérték.
Egy olyan emberkép van mögötte, ami arról szól, hogy társas lények vagyunk, tehát szükségünk van a másik megértésére.
Jó lassú folyamat lesz, mire ez érvényesül, hát, ahhoz képest, hogy most tombol a tébolyda, mert hogy amit a Nóra mondott, azt jellemezném azzal, hogy 100 000-es nagyságrendi különbség van az ellenőrzött tények elfogadása és a baromságoknak a népszerűsége között. Igen. Itt az egyik oldalon...
A népszerűség itt a legnagyobb gond.
Igen. Erre van vevő közönség, mert nem kap segítséget, irányítást hozzá, és a mindenkori emberi tulajdonság, hogy most valami új történjék, és most valami új történik, mert most végre én mondom meg, hogy a föld nem gömbölyű, hanem lapos. És ez egy hatalmi élményt ad sok ember számára, tessék róla.
Ami egyébként is ebben Zoli véleményére is kíváncsi vagyok. Ez a kérdés...
Ez négy percünk van, hogy ezt...
Ebben a kérdésben viszont azt gondolom, hogy az egyetemi oktatóknak nekünk egy különös felelősségünk van, és ha valahol, akkor itt nagyon erősen frusztráltnak érzem magam, mert nem fog emlékezni a tantárgyamra a hallgató 10 év múlva, arra se, hogy mit mondtam neki, és arra se, hogy miből vizsgázott. De hogyha képtelen vagyok azt a szemléletet átadni neki, amely a tudásra, mint értékre épül, amely hosszú távon valamilyen módon azokat az értékeket indoktrinálja számára, amelyről én azt gondolom, hogy a jövő társadalmához szükséges, akkor azt gondolom, hogy nem végeztem jól a munkámat. És e tekintetben, ha csak ennyit a magyar felsőoktatás erre képes lenne, akkor sokkal előrébb lennénk.
Én egy abszolút igazad van, két lépéssel lejjebb mennék, tehát a közoktatás a 6 éves kortól, 3 éves kortól, tehát a legkorábbi időszakban szerencsésebb országok már bevezették azt a tantárgyat, ami kisiskolásoknak, alsó tagozatosoknak megtanítja, hogy hogyan lehet elválasztani a hazugságot az igazságtól, hogyan kell utána nézni, hogyan kell kérdezni, mit kell csinálni akkor, hogyha ha valami gyanúsat észlelnek, tehát hogyan kell az internetet kezelni, ezeket az új forrásokat meg kell tanulni, kezelni, amit olvasni tanulnánk újra. Tehát ugye minden nap találkozom egyetemistákkal, és látom a zavart ebben, hogy egy olyan világ veszi körül őket, ami ellentmond annak, amit én mondok. Tehát, hogy miért lenne az neki kifizetődő a kritikus szellemet, vagy rákérdezést. Hát nem ez a kifizetődő. De ha már úgy jönnek oda, hogy nekik természetes, hogy nem hallgatnak, hanem kérdeznek, rákérdeznek, nem fogadják el az autokrata osztályfőnök vagy tanár parancsát, hanem meg kell magyarázni, tehát demokratikus közegben nőnek fel, akkor nagyobb esélyünk van arra, hogy visszatér a realitás. Tehát korán, nagyon korán.
Nagyon korán kéne kezdeni. Most azt képest, hogy a 26-os választás jogi és egyéb következményeiről kezdtünk el beszélgetni, egy nagyobb táblatba vágtátok a fejszét a végére, hogy képzavarra éljek. Hát ez tényleg egy nevelendő sztori. Beleilleszkedik
a kicsi a nagyba.
Nagyon szépen köszönöm. Bánforgács Nóra, alkotmányjogász és Felek Zoltán jogszociológus volt a vendégem, a szerkesztésem Somfai Péter, az ő nevében is köszönöm a figyelmet. Egy hét múlva mindenképpen találkozom, viszontlátásra, viszonthallásra.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.